Köszöntöm podcast adásunk nézőit, vendégem Rácz Mónika, aki úgy definiálja saját magát, hogy anya, feleség, léleknevelés, gyermekszakértő, és odaírod még azt is, Mónika, hogy babasottogó. Ami, mondjuk ezt nem egészen értem, de majd próbálkozom, a suttogóra kell gondolnom, mondjuk, akit Robert Redford játszott?
Az is egyféle suttogóság. De
aki ugye a lovakat gyújtott a suttogással. Igen. És te a babáknak suttogsz?
Igen. Van egy ilyen babás könyv, most nem fog eszembe jutni, hogy ki írta.
Nem baj.
De nem is talán ez a lényeg. Ezt a nevet úgy kaptam több anyukától, amikor a kisbabájukkal úgy értettem szót, hogy amikor elmentem hozzájuk, akkor úgy minden simán ment, minden sikerült, az etetés, az altatás, az ébrenlét, és azt mondták, hogy én egy suttogó vagyok. És így jött ez a név, ezért használom.
Figyelj, akkor ez azt jelenti, hogy amikor te nem voltál ott, akkor voltak gondok az etetéssel, az alvással, és amikor te megjelentél a magad csendes kis módján, és csináltál a babákkal amit, akkor ők már úgy viselkedtek, amire a mamák számítottak volna egyébként.
Így van, igen. Tehát azzal a kisugárzással, azzal a belső nyugodtsággal, derűvel, amivel odafordulok, kapcsolódok a gyerekekkel, az emberekkel, azt a gyerekek nagyon könnyen leveszik és érzékelik az ő kis maguk módján, és ezt ennek az eredménye az, hogy úgy működnek aztán, ahogy szeretnék az anyukák hogy is, működjenek. Hogy működjenek. Igen.
Mónika, ez ösztönösen jön belőled, vagy ez egy szándék, amire te törekszel?
Azt gondolom, hogy ösztönösen jön belőlem, mert már gyerekkorom óta észrevettem azt, hogy nagyon jól tudok kapcsolódni a gyerekekkel, nagyon könnyen megtalálom a hangot, nagyon szeretnek velem lenni. Amikor elkezdtem dolgozni óvónőként, akkor örömmel jöttek be, nem sírtak, nem kellett a szülőtől elszakítani őket. Aztán délután nem akartak hazamenni, és minden olyan gyermek, akire azt mondta a szülő, hogy nagyon szorongó, nem tud kapcsolódni, nem fogad el senkit, azok a gyerekek is átkéreckedtek az ölembe, egész pici babák vagy kisgyerekek jöttek oda, mert éreztek valamit rajtam, és aztán az évek során, ahogy ezeket tudatosítottam magamba, illetve aztán, amikor saját gyermekem is megszületett, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen van erre egy képességem, és ez a fajta érzékenység, amivel érzékelem a körülöttem lévőknek a hangulatát, az érzéseit, ezt úgy nevezik, hogy szuperérzékenység, és ezt akkor még én a környezet visszajelzéseiből, ami nem feltétlenül pozitív volt, akkor én úgy éreztem, hogy ez egy probléma, tehát, hogy velem baj van. Míg most már ennek nagyon örülök, hogy van egy ilyen szuperérzékenységem, hogy a körülöttem lévőknek, de a zajok, vagy a fények, vagy az illatoknak is az erősségét másként érzékelem, egészen másképpen, és így sokkal könnyebben megértem azokat a gyerekeket is, akik például szenzoros feldolgozási zavarban, zavarral élnek, és ez egy ilyen idegrendszeri probléma, és sokkal könnyebben tudok velük is kapcsolódni, mert könnyebben jön a megértés, az, hogy ők érzik azt, hogy van, aki felé tudnak biztonsággal fordulni, és ez az érzelmi biztonság az, ami a gyerekeknek azt jelenti, hogy megnyílhatnak a másik előtt, és lehet önmaga.
Mónika, most egy kicsit elkezdtél szakmázni, amit
igen, bocsánat.
Is van. Nem, semmi baj, rögtön. Ne bocsánatot. Én valamit idézek. Azon a reggelen azt mondtam a férjemnek, ne menjen dolgozni, jöjjön be velem a kórházba a kisfiunkhoz, aki már 2 hete ismét sokadjára a csecsemő intenzív osztályon volt lélegeztetőgépen, kómában, túl egy szívműtéten, egy PTX-en, 6 intubáláson, egy trombózison, egy vérmérgezésen és egy újjáélesztésen. Csörgött a telefonom, és a főorvos úr volt az, aki azt mondta, siessünk, mert vérzik a tüdeje. Ez rólad szól, ez így a te van. Kisfiadról, Honorról
igen.
szól.
Igen.
Tehát te, nevezzük nevén a gyereket, te megszenvedtél egy drámát ahhoz, hogy te eljuss idáig. Mi történt Honorral?
Ezután a történet után, vagy az egész?
Induljunk ki onnan, hogy akkor ő ugye egy koraszülött baba volt, aki Down-szindrómás.
Így van, 31. héten született meg, váratlanul, tehát nem tudtuk, hogy ez egyáltalán bekövetkezhet, nem is gondoltam erre, hiszen azon túlmenően, hogy magas kockázat jött ki a vér eredményéből.
Minden rendben ment.
Minden rendben ment, az ultrahang felvételen az orvosok szerint. Egyedül ez az eredmény volt az, ami indokoltá tette volna a magzatvízvételt, aminek viszont ugye megvan az az esélye 1%, hogy vetéléssel végződik, és mivel nagyon vártuk Hunort, már akkor nem szerettük volna ezt meg, igen, kockáztatni, hogy ez így legyen. És aztán, amikor megszületett, akkor nagy valószínűséggel rögtön mondták, hogy 99%, de ugye csak a genetikai vizsgálat bizonyította be később ezt, és akkor így derült ki. 2 hónapot töltöttünk kórházban, ugye körülbelül annyival, amennyivel hamarabb érkezett ő. Ahol született, egy másik kórházban már.
Egyébként nagyon büszkén írod le az arra az időszakra vonatkozó írásaidban, hogy miközben még egy ekkora babának, egy 31 hetesnek nincsen szopóreflexe, neki volt.
Illetve igen, tehát megcáfolta azt a tudományos nézetet, hogy a gyermeknek, a magzatnak a 35. héten alakul ki a szopóreflexe, és ezért ugye nem akarták engedni, hogy én merre tegyem a babát, mert hogy fölösleges, és hogy nagy a kockázat, mert hogy a Down-szindróma miatt amúgy is fönnel a hipotónia, a fiú is, ezért lustább, és hogy a császárral született, szóval nem fog még az olyan könnyen beindulni, és amúgy meg a szívével is probléma van, mint ahogy a Down-szindrómával általában együtt jár, úgyhogy ne tegyem. Ezt sem fogadtam,
de
ezt
érezted,
is visszautasítottam. Igen,
kell.
Tehát, hogy abszolút ez volt a minden indítékom, hogy nekem ez az egyetlen olyan dolog, amit meg tudok érte tenni, és ez nagyon fontos, hogy anyatejet kapjon, és azt a védelmet elinduljon a szervezetébe, amit ez meg tud adni neki. Úgyhogy én ragaszkodtam hozzá, és ahogy az életem során mindig egy adott pillanatban megjelenik egy segítő, mint a népmesékben, itt is a kórházban a védőnő nagyon sokat segített nekem ebben, hogy sikerüljön beindulni a tájnak, és hogy szoptassam a babát, és minden észérv ellenére mégis bebizonyosodjon, hogy ő képes rá.
És képes volt.
És képes volt rá.
Egyébként valami nagyon furcsát is érsz, amit én nem is tudtam hova tenni, és nem is értek most sem, hogy tudnélék, te hátrányos helyzetű anyuka voltál ott, és hogy te egy hátrányos helyzetű megkülönböztetésben vettél részt, amit nem értek, mert hogyha van egy koraszülött baba, és ott van az édesanyja, aki mindent meg akar tenni érte, ez egy olyan helyzet, amelyik empátiát, meg szolidaritást kellene, hogy kiváltson normál körülmények között, nem pedig ellenérzést, meg méltatlan helyzeteket.
Így van. Ez így kéne, hogy legyen, és papíron így van, de a gyakorlat nem ezt mutatja.
Tehát hogyan érzékelted ezeket a méltatlan helyzeteket?
Hát először is már rögtön ez a szoptatással kapcsolatos probléma volt, ugye. Akkor még nem volt nyitva az intenzív osztály a szülő előtt, tehát a szülőt, mint egy látogatót kezelték, nem úgy, mint a gyermek.
Mint akinek ott kell lenni.
Így
bele.
Van, igen. Akkor indult el ez a kenguru módszer igazából, és az sem volt még annyira természetes, hogy az édesanyja ezt igényelte, hiszen nem is nagyon tudták akkoriban még ezt a szülők, de mivel én azért elég sok mindent tudtam már akkor is a gyerekekről, hiszen azért már sok éve foglalkoztam velük, pontosan jól tudtam azt, hogy az a fajta megérzés és az a fajta igény, hogy a testi közelség, pontosan a bőrkontaktus, ez meglegyen. Annak idején a dajkáknak, szoptatós dajkáknak, akiknek nem a saját gyermekük volt, vagy például örökbefogadó szülőknél, amikor nem a saját gyermeke, akkor is ennek az ingernek a hatására ki tud alakulni a tejtermelődés, és tudnak szoptatni. És akkor az, hogy hát hallottam olyan megjegyzéseket, hogy ja, ő csak a dannos, vagy minek tettem én tisztába, hát majd jön a nővér. És akkor ezek a dolgok, hogy ugye ő egy nagyon nyugodt baba volt. A Down-szindrómásokra egyébként amúgy is nagyon jellemző, hogy olyan szeretetteljesek, békések, elfogadóak, és ő ilyen volt már tényleg születésétől kezdve, hogy míg a sok pici baba olyan aranyosan, mint egy kis macskák, ott nyávogtak meg, sírdogáltak, és ő mindig olyan kis csöndesen. Nem, egyáltalán nem sírt, nem volt rá jellemző, és ez ugye később, amikor a műtétje után láttam rajta ezeket a jeleket, hogy ő sír és szenved, és egyértelmű volt nekem, és szólni akartam egy orvosnak, hogy vizsgálják, mert biztos, hogy valami baj van. Kérdezték, miből gondolom, mondom, abból, hogy sír, és ő 5 hónapig, ez nem volt rá jellemző, és látom rajta, érzem, hogy valami nem stimmel. És hát kinevettek, hogy ugyan már, hát sír, minden gyerek sír, minden kisbaba sír, és ugye neki is rengeteg olyan beavatkozása volt, hogy persze, hogy ez óhatatlan volt, elkerülhetetlen, de mégis akkor kiderült, és például ott is egy órán keresztül majdnem kerestem egy olyan orvost, aki hajlandó megvizsgálni, míg végül találtam egy doktornőt, akinek ott lógott a nyakában a stetoszkóp, és akkor odajött, meghallgatta, és gyorsan összerántotta a mobil röntgent és a sürgősségit, mert kiderült, hogy le van szakadva a tüdeje, tehát ez a PTX, amit említettem.
És ugye azt is írod, hogy amputálni akarták a lábát, és te nem engedted.
Igen, igen. Hát ez egy nagyon kínos történet, mert igazából ugye nem tudták, hogy mi baja van, és nagyon úgy nézett ki, hogy az orvosok is csak kísérleteznek. Tehát egyik nap ezt mondják, másik nap azt mondják, egyik nap ehhez a vizsgálathoz járuljak hozzá, másik nap jaj, ne ahhoz járuljak hozzá, hanem amahoz. És akkor ott voltam laikusként, illetve addigra már elég jól ki kellett magam képeznem a latin nyelvből, mert az orvosok hajlamosak voltak arra, hogy ezen az ő általuk használt nyelven kommunikáltak velem, és ha érteni akartam, nem magyarázták.
Most ez történik, most ez történik, most ebben kell dönteni.
Igen, és ha érteni akartam, akkor utána is mentem ezeknek, utána kérdeztem, utána jártam, utána néztem, míg teljesen képbe kerültem, és a végén már abszolút tudtam a diagnózist, azt, hogy mi van vele. Volt, aki meg is kérdezte, anyuka, kollega? Mondom, nem, anyuka, csak képben van. És egy katéteres vizsgálat során, aminek a velejárója az, hogy trombozis léphet fel, érzékeltük, hogy nem úgy mozgatja a lábát a gyermekünk, mint ahogy kellene normális esetben, hiszen minden nap megmasszíroztuk szépen, finoman mozgattuk őt, én ugye ott voltam vele, amikor csak lehetett, beszéltem hozzá, kommunikáltam, tehát teljesen úgy, mint hogyha magánál lenne, de ugye nagyon fontos az, hogy egy beteget is ne hagyjunk fekve a felfekvések miatt, hanem mozgassuk. Hát természetes, hogy neki is ez fontos volt, és láthatóan, érzékelhetően valami nem stimmelt. Szóltunk, mondták, az nem rendben van. Majd másnap azzal fogadtak, hogy leállt a keringése, és hogy elindult egy vérmérgezés, és hogy sürgős beavatkozásra van szükség. De ekkor, amikor ez történt, ő már kómában volt, lélegeztetőgépen volt, és tulajdonképpen gépek tartották életben. Tehát az, hogy ez egy életmentő beavatkozás hivatalosan, ez a valóságban úgy nézett ki, hogy ő nem lélegzett magától, pacemaker irányította a műtött szívét, dializálták óránként a veséjét, szondán keresztül táplálták, centrális vénán 13 féle infúzió ment közvetlenül a szívbe, és közölték, hogy leállt a keringése.
És most még akkor még amputálják.
És igen, aminek 20% esélyt adtak, hogy túlélik, és hogyha túléli, akkor nagy valószínűséggel utána a kezét is le kell majd, mert ugye az egész jobb oldalt érinti. És úgy gondoltuk,
hogy érted túl, Mónika, ezt az egészet, mert ahogy ezt elmondott, hogyha azt gondolom, hogy valakinek, aki anya, ez egy rettenet, ezt nem csak, hogy túl végighallgatni is egy rettenet.
Igen, tudom, és az van, hogy amikor van egy olyan helyzet, ahol tudod, hogy te vagy a kulcsfigura,
igen,
és ott van a gyermeked, és te vagy az, aki érte bármit megtennél, akkor nem gondolkodsz azon, hogy jaj, mi lesz velem. Tehát akkor én ott nem sajnáltam magam, nem volt semmi olyan kis hitűség bennem, vagy önbizalomhiány, hogy én nem merjem azt mondani annak a főorvosnőnek, aki azt mondta, hogy anyuka nem érti, hogy ez egy beteg láb. Hogy azt mondtam, hogy doktornő, nem érti, hogy ez nem egy beteg láb, hanem a kisfiam. És ezekről a helyzetekről beszélek, hogy talán ez még erőt is tudott adni nekem abban, hogy igenis harcolnom kell érte, és ki kell állnom érte, mert más nem fog.
És nem engedted, hogy amputálják?
Nem engedtem, hogy amputálják, és a létező összes módon, amit tudtunk, megtettünk érte, itt a láthatatlan világ, meg a spiritualitás, meg minden is, mert vesztenivalónk nem volt. És hívtuk segítségül az angyalokat, és imádkoztunk, és mindent csináltunk, és akkor mondták, hogy ha nem műtik meg, akkor az van, hogy a vérmérgezésbe fog belehalni, és én ezt pontosan jól értettem, de azt gondoltam, hogy a jó Istenre bízom, és hívtuk is a papot, megkapta az utolsó kenetet, mert ugye annak idején megkeresztelte őt még az inkubátorban, és azt gondoltuk, hogy ez most már egy rajtunk, fölöttünk álló hatalom, ami ezt az egészet irányítja, tehát amit mi tudunk tenni, azt megtettünk. És azt éreztem, hogy az ő sorsa az ő kezében van, már nem az én kezemben. És azt tudtam átértékelni magamban, hogy amikor azt úgy imádkoztam, hogy legyen meg a te akaratod, ezt nagyon mélyen át tudtam akkor érezni, hogy én nem azért szeretném, hogy ő itt maradjon, hogy ő tovább szenvedjen, és hogyha az a sors, hogy mennie kell, akkor biztos, hogy neki így jobb lesz. És annyira erős volt ez a szeretet, ez a kötődés, hogy tudtam, hogy ez egy önző, egy ragaszkodás lenne, hogyha én azt akarnám, hogy ő
minden
még
áron
minden áron maradjon. Mert hogyha belegondoltam, hogyha le is vágják a lábát, és túl is éli, és természetesen ebben reménykedtünk, hogy ez így lesz, akkor hogyan fog tudni ő megtanulni, esetleg járni, vagy bármit tenni? Tehát, hogyha nagyon távoli jövőben néztem, akkor azt éreztem, hogy nem ez a megoldás. És abban a helyzetben mi úgy döntöttünk, hogy akkor ezt rábízzuk a sorsra. Viszont nem tehettük meg, mert magyar törvények szerint, mivel nem egyeztünk bele az orvosok által életmentő műtétnek apostrofált beavatkozásba, így elvették a felügyeleti jogot, és gyámügyet hívtak.
Ezt nem mondod komolyan.
De, és ez a folyamat elindult. Annyi volt akkora szerencsénk, tehát, hogy akkor el kellett kezdenünk azon gondolkodni, hogy ezt hogyan oldjuk meg, és hogyan küszöböljük ki, hogy ezt ne tudják megtenni, de mire ez megtörtént, tehát teltek, múltak közben ugye a napok, és eltelt végül is a kritikus 48 óra, nem is tudom mennyi.
Tehát, nem halt meg vérmérgezésben.
Igen, nem halt meg. Sőt, 72 óra telt el, azt hiszem, és akkor kezdett beindulni, úgy tűnt a keringés. Tehát, hogy már látszottak a jelek, mert elkezdett tüszkösödni a lába, de beindult a keringése, és nem hitték el az orvosok, és odajött az érsebész, és azt mondta, hogy anyuka, nem tudok mit mondani, ez csoda. És aztán egy olyan beavatkozásra lett volna szüksége, amivel úgynevezett fasciotómia, és hogy azokat a pangó ilyen mérgező folyadékot ki tudják vezetni, és emiatt egy újabb műtétre lett volna szükség, egy újabb beavatkozásra, amihez nyilván azért járultunk hozzá, mert hogyha az ott marad, akkor viszont lebénul a lába. és ennek érdekében, hogy ez ne történjen meg, és akkor pedig képzeld el, hogy amikor az orvos bevitte a műtőbe, és ott voltunk, akkor egy 10 perc múlva kijött, hát akkor nagyon megijedtem, mert tudtam, hogy körülbelül egy órás műtétre igen. lehet számítani, és azt mondta, hogy újabb csoda történt, egy éjszaka alatt nem volt megfelelő mennyiségű vér, ezért kellett megvárni az éjszak, a reggelt, igen. hogy legyen, és én nem adhattam neki, mert uh-huh. ugye, hogy még szoptattam, és fejtem a tejet, meg amúgy is a súlyom sem éri el a véradási határt, meg így anyukától nem szoktak venni, úgyhogy megtagadták, és akkor várni kellett reggelig, de ugye ez volt az isteni szerencse is, mert hogy egyszerűen eltűnt a folyadék, felszívódott, és azt mondta az orvos, hogy
nincs mit kivezetni.
Nincs mit kivezetni, és nem kell elvégezni a beavatkozást. Úgyhogy még ez is egy olyan csodaszámban.
Mennyi ideig jött még hunor ezután?
Ez körülbelül olyan 6-7 hónapos volt uh-huh. körülbelül ekkor, hát 2,5 hónapot, meg 9,5 hónapot élt összesen.
Egy hős volt ez a kisfiú, hallott?
Igen.
Amiket te igen. elmondtál, hogy ő mind ment keresztül, és végül is miben ment el?
És innen még sikerült elérni, mert ugye ebben a kórházban voltak ezek a több problémák, uh-huh. hogy átvigyék egy másik kórházba, és ott...
De hogy akkor még innen átvigetted?
Innen, igen. Ezután történt uh-huh. a PTX, és akkor az volt nekem az utolsó csepp a pohárba, és akkor kijártam, hogy egy másik helyre uh-huh. vigyék és fogadják, és akkor ott úgy fogadtak minket, hogy amikor megkérdeztem, hogy és akkor most ki akarják venni a féltüdejét, mert hogy ott ez volt a, csak uh-huh. hogy nem volt műthető állapotban, és akkor mondták, hogy dehogy is, hát mi azt szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És uh-huh. már ez az egy mondat, egy annyival másabb hozzáállást uh-huh. eredményezett, és sikerült is elérni, és az orvosoknak nagyon hálás vagyok, amiért mindent megtettek azért, hogy mi hazavihessük őt akkor is, hogy neki szüksége volt oxigénre, amit egy ilyen kis csövön keresztül uh-huh. kellett az orra elé tartani, mert ahhoz már nagy volt, hogy egy ilyen búrát tegyenek rá, de ahhoz meg... túl értelmes volt mindennek ellenére, hogy azt a maszkot, amit rátettek, aha. azt levegye, és ezért oda kellett tartani elé a mikrofont 0-24-be, uh-huh. akkor is aludt, úgyhogy ezért ez eléggé megterhelő volt, így heti szinten. Én csütörtökig bírtam, volt már, hogy... ájultam, feküdtem, és a férjem jött le, amikor uh-huh. hallotta a készüléket, hogy jelez. Ez az orvosok mindent, monitor.
Uh-huh.
Meg ilyen műszert, mérőműszert, meg az oxigént, mindent elintéztek, a palackot is, én is utána jártam mindennek, tehát így bejártam az országot, hogy mit honnan lehet szerezni, és akkor haza tudtuk őt vinni, és ez annyira jó érzés
otthon
volt, hogy még...
Úr.
Nem, be kellett vinnünk, igen, ezután, és ott volt egy újraélesztése, és utána még egy darabig élt, akkor mondták azt, hogy már nem tudnak rajta segíteni, tehát egyszerűen nem tudják, hogy miért lép fel mindig ez a tüdő elégtelenség, és hiába mondtunk mindent, hogy mindent megoldunk, akár uh-huh. külföldön, akár transzplantáció, vagy bármi, hogy segítsenek rajta, de nem tudtak. Tehát azt mondták, hogy egy hónapja van maximum hátra. És ugye akkor volt ez, amivel kezdted uh-huh. felolvastad, hogy egy igen. napon elment, és akkor így...
Ott voltál vele, amikor elment,
igen,
Mónika?
Igen, mert odaértünk... Nagyon-nagyon sürgettem a férjemet, és tudtam, hogy ha már a születésénél nem lehettem ott, akkor a más világra való születésénél, vagyis a halálánál, amit úgy mondunk mi emberek, akkor ott kell lennem, és
hát
el kell kísérnem.
Hát hogy lehet kívánni ott a születésénél, ha belőle,
igen, de rögtön elvitték, de, mert ugye probléma volt, és nem is hozták vissza, és én csak másnap láthattam, tehát nem engedte, hiába szedtem össze ugye a császár után minden erőmet, és ott kopogtattunk, de nem engedtek be.
És fogtad a kezét, mikor elment?
Az ölemben tarthattam, tehát az is nagyon-nagyon emberséges volt az orvosoktól, hogy a zsinórokat, meg ezeket a műszereket, mindent úgy húzogattak, meg helyezgettek, hogy ott közel az ágyhoz a karomba tudjam venni, és végig ott volt. Úgyhogy így.
Mit tanított neked Hunor Mónika?
Hát, ami azt gondolom, hogy az ő legnagyobb küldetése volt, az a feltétel nélküli szeretet, az, hogy nem kell, hogy testben, test közel legyünk, hanem működik valami olyan nálunk sokkal hatalmasabb energia, amit még fel sem fogunk, és nem is értünk meg, és úgy nevezünk, hogy szeretet, ez egy olyan hatalmas erő, és amikor mindig kérdezik, hogy honnan volt erőm, nem tudom megmagyarázni, hogy honnan volt, de egyszerűen annyira szerettem őt, és szeretem ma
is szeretem,
mert
persze,
itt van
persze,
velem, van. Ő mindig, lehet, hogy nincsen itt testben, de a lénye, az emléke, az, hogy milyen volt, és még a kislányom, aki nem találkozott vele soha, ő is felsorolja őt, mint hogyha itt lenne velünk, amikor még pici volt, beszélt róla, és ez bizonyíték arra, hogy ő itt van köztünk, és lehet érzékelni, és lehet ezt bolondságnak nevezni,
nem,
de lehet, nem, lehet nem. Elcsodálkozni azon, hogy az a hit, amiben én hiszek, és nevezhetjük Istennek, vagy nevezhetjük bárminek, az azt gondolom, hogy mindennen át tud segíteni, és erőt tud adni. És nekem ez volt a legnagyobb tanítás, hogy magamban is ugyanúgy hihetek, mint ahogy benne tudtam hinni, és hogyha ő érte meg tudtam tenni, akkor meg tudom tenni magamért, és bárkiért, és meg is kell tennem. Mert azt érzem, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek ki kell hangosítani a hangját, vagy azt, hogy ők mit szeretnének elérni, vagy miért viselkednek úgy, ahogy, hogy ezt megmutatni, hogyha egy picit másképp állunk mi hozzá, és más szemmel nézünk rá a gyermekeinkre, akkor egész más, hogy tudjuk őket nevelni, és egy egész más világban élhetünk. Úgyhogy a nagyon távoli vízióm az, hogy Hunor által ezt a fajta feltétel nélküli szeretetet tudom átadni a szülőknek, hogy így nézzenek a gyermekeikre.
Olyan szépen fogalmaztál, Mónika, hogy nem azt mondtad, hogy szerettem, hanem hogy szeretem. És azt gondolom, hogy ennek megvan a maga általános tanulsága, hogy tudnélik. Azért, mert valaki elmegy, ott a szószoros értelmében csak a teste megy el.
Ez így
és
van.
A lénye és a lelke, az ameddig mi élünk, addig mindenképpen velünk marad. És
így
itt van.
Igen.
És velünk van.
Így van, igen. Igazából én azt gondolom, hogy a halál, mint olyan dolog, az nem egy véget jelent, hanem innen nézve egy vég.
Lehet,
de
hogy a kezdet.
Onnan
lehet,
nézve,
hogy éppen egy kezdet.
Így van, amiről nem tudunk, nincs bizonyítékunk, és nem mondhatjuk azt, hogy hiszem, ha látom, sőt, megfordítottam, azt mondom, hogy ha hiszem, látom.
Akkor látom.
És ez ugyanúgy az élet része. Nem tudjuk elkerülni, félhetünk tőle, próbálhatjuk meg kihúzni, megtehetünk mindent ebben való aggodalmunkban, hogy ezt elkerüljük, de nem tudjuk. Tehát sokkal könnyebb, ha elfogadjuk, és ez is egyfajta szeretetteljes hozzáállást feltételez, mert ugye ahhoz, hogy valamit elfogadjunk, ahhoz meg kell szeretnünk, és ahhoz, hogy megszeressük, meg kell, hogy ismerjük. És itt
hát és főleg nem szabad félnünk tőle.
Igen.
Mert amitől félek, azt nem tudom elfogadni, azt nem tudom a helyén kezelni, azzal kapcsolatban tele vagyok negatív érzelmekkel.
Igen, és bár ugye a negatív érzelmeknek is helye van, de a félelmet egyedül a szeretet tudja felülírni. Mert a szeretet és a félelem együtt nem fér meg. Mert hogyha félünk, akkor ott nincs szeretet. Tehát az aggodalom az nem egy szeretetteljes viszonyulás, mert ugye ha szeretek valakit, akkor bízom benne, akkor rábízom azt a döntést. És hogyha aggódok valakiért, akkor meg valamitől félek, hogy bekövetkezik. Tehát akkor bennem egy félelem van.
Mónika, azért a Jóisten téged még néhány próbatétel elé állított, tehát nem volt elég az, hogy Hunor elment, miközben te tényleg körömszakadtáig küzdöttél érte, hogy maradjon. Az egy nagyon-nagyon jó dolog az életedben, hogy megszületett Kincső.
Igen.
És hogy van egy kislányod. Az meg egy kevéssé jó dolog, hogy ugye nem is tudom hány évvel Hunor halála után te daganatos beteg lettél, és ahogyan leírod, hát ez nem volt egy könnyű időszak az életedben.
Nem volt könnyű, mint ahogy az élet már csak ilyen, hogy vannak különböző próbatételek, amiket a sors elénk tesz, és az meg már szabad akaratunkra van bízva, hogy ehhez hogyan állunk hozzá, és hogyan kezeljük. Hunor halála után, amikor rögtön terhes lettem Kincsővel, akkor vettem észre egy ilyen kis csomót a bal vállamon, és az elkezdett növekedni, és fájt is, és egészen Kincső majdnem már 4 éves volt, amikor úgy éreztem, hogy most már elég nagy ahhoz, hogy én elmenjek, én magammal foglalkozni egy picit egy orvoshoz, és hát ugye nem szívesen mentem amúgy orvoshoz, úgyhogy egy ismerős sebészhez fordultam. Mondom, figyelj, délutános vagyok, 10-re be kell érnem az oviba,
ez gyorsan,
igen, kapd ki innen, aztán most már tudjuk le, mert már itt mindenki mondogatja, hogy ott mi az a dudor, hát nem tudom, és akkor essünk túl rajta. És én annyira úgy voltam vele, hogy hát bennem nincsen semmi rossz indulat, úgyhogy nekem rossz indulatú daganatom se lehet. Hát ez olyan evidens. És akkor, amikor mentem varadszedésre, akkor a kislányomat nagyon érdekelte, hogy ezt a cérnát hogy fogják onnan kivenni. És mondtam, hogy hát ha ennyire érdekel, akkor gyere el velem, és akkor majd meglátod, hogy a doktor bácsi mit csinál. És ebből is látszik, hogy hát álmomban nem gondoltam, hogy olyan hírt fogok kapni, amit esetleg... Igen. És hát a doktor, mivel ismerős is volt, ezért nem is nagyon tudta, hogy hogy mondja, úgyhogy csak a monitoron megnéztem a leletet, és akkor láttam ugye, hogy pozitív, és hogy dermatofibroszarkóma, tehát a nevéből ítélve is már a szarkóma rész, az számomra már egy...
Egyértelmű volt,
és akkor mondtam neki, hogy mindent értek, egy dolgot mondj meg, mi lesz a következő lépés. Semmi más nem kell tudnom, hanem azt, hogy mi. És akkor mondta, hogy onkológia intézet, és egy ilyen onkotím fogja eldönteni, hogy hogyan tovább, de valószínűleg műtét. Mondtam, oké, és akkor ugye, hát mire a kocsiba értem, már nem bírtam tartani magam, úgyhogy a kislányom kérdezte is, hogy mi van, mondtam, hogy hát a doktor bácsi rossz hírt mondott, mert most anyának majd kell jönnie megint a kórházba, és akkor hát ugye ő akkor még nem volt egyedül, nélkülem nem aludt, úgyhogy ez is nekünk egy nagy kérdés volt, hogy akkor ezt hogyan mondjuk el neki, mert azt gondolom, hogy a gyerekek sokszor sokkal többet és sokkal jobban tudnak, mint mi, csak nincsenek rá szavaik, vagy nem tudják úgy kifejezni magukat. Ezért ugye mindenképpen el akartam neki mondani az igazságot, természetesen nem úgy, ahogy én azt gondolom, ahogy ő az megérti. Tehát azt, hogy igen, hogy el fogok menni, és akkor egyébként 3 éjszakát kellett a kórházban töltenem.
Hány
az első műtétnél
volt,
összesen 4. De hát a következő műtétnél már rájöttem, hogy nem kell ott előtte még egy éjszakát bemenni azért, hogy majd reggel 6-kor elkezdjenek velem foglalkozni, mert az az első éjszaka az nekem nagyon szörnyű volt, az, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám, az, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább. Egyébként a Viskó című könyvet olvastam ki aznap éjjel, és ez segített nekem ott nagyon, hogy sok mindent a helyére tegyek magamban. És akkor a kislányom kapott minden este egy kis levelet, meg egy kis plusz állatot, amihez odabújhatott aznap.
Volt
és,
kemód meg sugarad?
Nem vállaltam, visszautasítottam ezeket.
Egyiket sem?
Nem, igen. Úgyhogy csak a műtéteket, és utána pedig úgy voltam vele, amikor már kiderült, hogy tehát a karomról vettek le bőrt, és befették azt a területet, akkor kellett volna utána mennem a sugárterápiára, 30 alkalmat írtak elő, visszautasítottam, és akkor azt gondoltam, hogy igazából én most úgy érzem, hogyha még egyszer ide be kell tenni a lábamat, én abba fogok belehalni. Úgyhogy ezt...
Meggyógyultál a kezelések nélkül?
Igen, igen. Azóta ez 2017 októberében volt, úgyhogy most már 6. éve lesz, és én ránéztem arra, hogy ez miért történhetett, mert hogy én abban hiszek, hogy elsősorban ezek a lélekből indulnak, lelki eredetű problémák. A rák azt gondolom, hogy különösen egy ilyen pszichoszomatikus betegség, és arra jöttem rá, hogy egyrészt nagyon beszédes, hogy a bal vállamon volt. Ugye bal oldal, mint önmagunk, a váll, mint ahol a terheket cipeljük, és amikor megjelent, ugye a kislányommal való terhességem, a kisfiam halála után szinte közvetlenül, és én ezt a terhességet nagyon nehezen viseltem, nagyon sok probléma volt, és nagyon szó szerint terhes volt, és veszélyeztetett voltam, kétszer bevittek a kórházba infúzióra, vészeshányással, kinyíltam mészáj, mindenfélét fel tudnék sorolni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy nekem nagyon lelkiismeret furdalásom volt minden egyes szomorúság vagy sírás után, hogy nem tudok eléggé örülni a kislányomnak, mert a bánatom nagyobb. És nem szerettem volna, hogyha ő ezt éli meg, hogy én, hiszen ő volt az, aki miatt új értelmet nyert az életem, és ezt nagyon nehezen dolgoztam fel úgy, hogy egyszer tudtam elmenni pszichológushoz, aki annyit mondott, hogy hát én nem tudtam gyászolni, és nem volt meg az az idő, és én nem is akartam gyászolni, utána sajnos már annyi az állapotom nem tette lehetővé, hogy menjek, és akkor még nem volt ez a jó kis COVID, ami után már online lehet mindent csinálni, úgyhogy akkor még nem volt ilyen online pszichoterápia, úgyhogy nem tudtam többet elmenni, és így saját magamban küzdöttem azzal, hogy ne érezzem a gyászt, és hogy örüljek a kislányomnak, és vele foglalkozzak, és megéljem a pillanatot, és a jelenben tudjak lenni, és hogy ő is azt élje meg, hogy minden rendben van.
Mónika, ezt a léleknevelés gyermekközpontot mikor hoztad létre? Ugye nyilván a Honorral kapcsolatos érzéseid, érzelmeid, illetve ahogyan mondtad, már óvónőkorodban, vagy egészen fiatalon benned volt, hogy te különös érzékenységgel rendelkezel, és tudsz kapcsolódni a gyerekekkel. Szóval mikor alakult meg ez a központ?
Most ez 3. éve, amikor a léleknevelés gyermekközpont ötlete megszületett, mert hogy amikor ez létrejött, és megnyitott a kapuit, akkor rögtön utána jött a COVID és a bezárás, és akkor igen. Úgyhogy tulajdonképpen egy olyan kislány volt, aki elkezdett járni, és elkezdtem őt fejleszteni, tulajdonképpen egyéni foglalkozásaink voltak, és kialakult egy nagyon jó kapcsolat. Egyébként aztán később vele is nagyon sok minden olyan eseményt megéltem, ami hasznos volt a mostani hozzáállásomban a gyerekekhez, illetve ezekhez a ma divatos, sajátos nevelési igényű kategóriákhoz. És akkor utána jött egy másik lehetőség, egy Hunor utcában, és azt gondoltam, nem hogy ez égi el.
Igen.
És akkor ott béreltem egy helyet egy darabig, de utána jött a háború, és a menekültek, és akkor meg azt azért akkor kellett, azért. Igen. És
utána hol tartunk pedig most?
Minden jel arra mutatott, hogy az online, illetve azok az egyéni alkalmak, amiket szülőkkel végzek, a előadások, cikkek, tehát mindenféle edukatív tartalmak, és gyerekeknek pedig érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozásokat tartok alkalmanként, ezeket mindig a Facebook oldalamon jelzem, most is volt egy-két ilyen alkalom, illetve évente egyszer tartok egy léleknevelés napot, ami szintén szülőknek szóló edukatív tartalommal, különböző módszereket, eszközöket ismertetek meg velük, hogy hogyan tudnak közelebb kerülni a gyermekükhöz, hogyan tudják őt megismerni, hogy saját magukat megismerhessék, és a kapcsolatukat javíthassák.
Én azt gondolom, hogy mondjuk edukálni, hogy ezzel a divatos kifejezéssel éljünk a szülőket, azért nagyon fontos, mert ösztönösen valamennyien, akinek van gyereke, anyává és apává válunk. De azt azért pontosan tudjuk valahányan, hogy nem mindig csináljuk jól, és pontosan tudjuk, hogy nagyon sokat hibázunk. És ha most mondok neked konkrét példát, hogy megnézzük mondjuk az elhízott túlsúlyos gyerekeket, vagy megnézzük, és emlékezz a szegény kisfiúra, aki ugye ezért feküdt a vonat elé, a zaklatott gyerekeket, a zaklató gyerekeket, ezek mind-mind arra példák, hogy anya meg apa valamit elrontott, hogy anya meg apa valamit rosszul csinált, és az kint csapódik le, a gyereken csapódik le. Az ő külső testi adottságain, és az ő kis jellemén is értékrendjén. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy a szülőket érdemes lenne tanítani jó szülőnek lenni, vagy elég jó szülőnek lenni, igen, vagy egyáltalán megpróbálni jó szülőnek lenni.
Igen.
És ugye arra, mert végül is egy gyerek egy csoda, tehát nem gondolnám, hogy akinek van gyereke, az vitatkozna ezzel a kijelentéssel, hogy ebből a csodából tudjunk kihozni minél többet.
Igen, én azt szoktam mondani mindig, hogy önmaga legjobb verzióját, mert hogy minden gyerekben valóban ott van az a csoda, ami miatt ő megszületett. Az én kisfiam is, bár csak 9,5 hónapot él, de olyan csoda volt benne, és olyan hihetetlen erő, és ez a szeretet tényleg annyira meg tudott nyilvánulni, hogy például a búcsúztatóján a Szent Család templomban, a Szondi utcában, nem tudom, ismered, de egy elég nagy és nagyon szép templom, nem fértek be az emberek, olyan emberek, akiket nem is ismertem, és hihetetlen, hogy mennyi embert mozgatott meg, és mennyi mindent tudott ő a világnak adni, hozni, és amit én most küldetésemként szeretnék átadni, mert pont ez a lényeg, amit mondtál, hogy nem tanuljuk a szülőséget, nem tudjuk, hogy hogyan kell jól csinálni, és önhibánkon kívül hibázunk, és aztán meg amilyen társadalomban, meg amilyen mentalitásban, paradigmákban élünk, ugye ez az önhibáztatás, és ez az önostorozás sokszor az ellenkezőjét váltja ki, tehát kontraproduktív lesz, mert ugye a gyermek utánzással tanul, és a tükörneuronok segítségével leképezi azt, ami bennünk van, és utána megmutatja azt, hogy mi így működünk.
Ott a tükör.
Így van. És ez belőlünk ered. Tehát azok a gyerekek, akik ma ezek a problémásak, és ezek a viselkedések, ezek fel kellene, hogy hívják a figyelmünket arra, hogy muszáj, hogy ebben is képezzük magunkat, és sokkal fontosabb az érzelmi intelligenciánban való fejlődés, mint pusztán az értelmi fejlődés, hiszen ott van a mesterséges intelligencia, ami most már a zsebünkben van egy kis készülékkel, és mindenre képesek vagyunk, ha akarunk, de hogyha nincs mellette érzelmi intelligencia, az a fajta döntéshozó képesség, az a fajta józan ítélő képesség, az a szívbéli jelenlét,
ami innen jön,
és hogyha ez hiányzik, akkor mit sem ér mindaz a tudás, ami megvan, mert nem tudjuk úgy használni, és a gyerekek sem tanulják meg, mert nem tudjuk átadni. Holott ez lenne az igazán fontos, hogy úgy neveljük a gyerekeinket, ahogy szeretnénk mi élni, és ne úgy, ahogy egy régi rendszer, vagy egy rossz minta automatikusan tudatalatt elvárja, és azt gondolom, hogy ez csak a tudatosítással és saját magunk tudatosodásával, tehát egy olyan szintlépéssel, ami egy belső önismeretet feltételez, hogy tudjuk azt, hogy hogyan és mit kell ahhoz tennünk, hogy az a következmény legyen, tehát az ok és az okozat az együtt jár.
Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt, Mónika. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy nem csak a szakmai dolgaidat osztottad meg velünk, hanem hogy a magánéletedről, hunorról, kincsőről, a betegségedről ilyen őszintén beszélgettél. Önöknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljanak bennünket, illetve iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!